Egyedi élményben lesz részük, ha megnézik a Marosvásárhelyi Színházban William Golding a Legyek ura című regényének színpadi adaptációját Vidovszky György rendezésében. A produkció bemutatója április közepén volt, de jövő héten 4 újabb előadás látható. Az előadás rendhagyó, hisz a színpadon gyerekeket látunk. A produkciót egytől egyik középiskolások játsszák, illetve egy másodéves és egy főiskolát végzett fiatal. Vidovszky György már másfél éve rendez olyan előadásokat, főként Magyarországon, amelyekben fiatalok, színészi tapasztalattal nem rendelkező középiskolások szerepelnek. Marosvásárhelyen ez a második ilyen rendezése. 2014-ben vitte színre az akkor szintén nagy sikerrel játszott Pál utcai fiúk című produkciót. Vidovszky György módszere sikeres, összeszokott csapattal dolgozik, és viszonylag rövid idő alatt profi szinten hozza létre színpadi produkcióit fiatalokkal. Marosvásárhelyre is azért tért vissza, mert ebbe a színházba feltételek nélkül befogadták a fiatalokat, 4 évvel ezelőtt és most is. Tapasztalata és érzékenysége révén, ráhangolódásával a fiatalok érzés és gondolatvilágára most is remek előadást hozott létre, akár csak 2014-ben. William Golding 1954-ben írta meg a Legyek urát. A történet mindenkor rendkívül aktuális. Az emberben mélyen legbelül lapuló elfojtott érzések, kegyetlen cselekedetekre való hajlam szélsőséges esetekben bármikor előtörhet. Még akkor is, ha csupán gyerekekről van szó. Erről szól a regény Dióhéjban. Egy repülőgép szerencsétlenség következtében egy csapat angol iskolás lakatlan szigetre kerül, ahol ugyan szem előtt tartják megmenekülésük lehetőségét, de amíg ez bekövetkezik, élniük kell, enniük és túlélniük. Noha örvendenek a hirtelen rájuk szakadt szabadságnak, amelyben nincsenek jelen a felnőttek és a szabályok, rájönnek, hogy szabályokra már pedig szükség van. Éppen ezért megpróbálják azt a társadalmi modellt kialakítani a szigeten is, amihez otthon szokva voltak. Vezetőt választanak maguk közül, leosztják egymás között a feladatokat. Igen ám, de ahogyan az életben és a felnőttek társadalmában is lenni szokott, a hatalomvágy nagy úr. A hatalomért mindenre képesek vagyunk. A kegyetlen megoldások a gyerekektől sem állnak távol, még a gyilkosság sem. A Vidovszky György által színre vitt adaptáció Nigel Williams műve, fordította Deres Péter. Díszlettervező Heike Vollmer, jelmeztervező Bocskai Gyopár, mozgástervező és drámapedagógus Gyevi Bíró Eszter. Ők mindannyian Vidovszky György állandó csapatának tagjai. A színpadi adaptáció természetesen nem követi szóról szóra a regényt, ennek íve és érzékenysége azonban megmarad. A különböző korú középiskolás gyerekek hihetetlen érzékenységgel bújtak a színre vitt karakterek bőrébe, és alakították a félénk, a kegyetlen, az uralomra törő, a kalandvágytól fűtött, a konfliktusokat mindenáron kerülni kívánó fiúkat, akik az érzelmi skála minden fokát végigjárják. Egy pillanatig sem érezzük az előadáson, hogy amatőr, színészi képzéssel egyáltalán nem rendelkező szereplőket látunk. Ez természetesen Vidovszky Györgynek és csapatának az érdeme. A minimalista díszlet jelenetenként alakul a szemünk előtt, és alakulnak a fiúk is, akik a jól fésült kis kórustagokból lelkük mélyéig levetkőznek az előadás során. A két vezért, Ralphot és Jacket két egyetemista alakítja, Barabás Hunor és András Gedeon. Mindketten a Színművészeti Egyetem diákjai. Barabás Hunor már elvégezte a főiskolát. A kisebb és nagyobb fiúk azonban mind középiskolások. Milyen kihívásokkal kell szembenézni a rendezőnek egy-egy ilyen munkafolyamat előadás során? Kérdeztük Vidovszky György rendezőtől.
Mi minden helyzet, mivel ha fiatalokkal is dolgozom, vagy dolgozunk a csapattal, akkor minden gondokkal, akikkel korábban nem találkoztunk. És ebben a helyzetben is ez történt. Én ezek közül a fiatalok közül néhányat ismertem, mert néhányan benne voltak a Pál utcai fiúkban, de a legtöbbjükkel egy castingon találkoztunk, amikor kiválasztottuk őket. Nem ismerem őket, és a 6 hét alatt meg kell ismerkednünk, és rá kell jöjjünk arra, hogy kinek hol vannak az erősségei, a gyengéi, akár emberileg, akár színészileg, az ábrázolásban mi áll jól neki, mi nem áll jól neki, és erről csak halvány elképzelése van az embernek eleinte. De azt kell tulajdonképpen megtanulni, majd megtalálni néhány hét alatt, hogy olyat kérjünk tőlük, ami nekik a legjobban megy, amire képesek, ami nekik természetesebben tud állni, amire készek, és nem olyat kérni, amit csak milyen hamis színjátszással, amelynek adott esetben a technikáit nem ismerik még, tudnának csak ábrázolni. Igazából a játék az erről szól. Én nagyon fontos közösséget teremteni, de hogy ez mikor sikerül, melyik pontján ennek a néhány hetes együttlétnek, ezt sose lehet tudni. Mennyire kerülünk közel egymáshoz, hol mutatkoznak fércek, hibák. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk színre vinni, mit várunk el a gyerekektől, de nem az, hogy mi a végeredmény. Tehát a végeredményről is van egy elképzelésünk, de ha az a végeredmény, az látszik, hogy nem az lesz, viszont helyette kínálódik valami más, akkor arra rá kell ugrani, és akkor a darab az úgy formálódik, akkor a szereposztás is úgy alakul, akkor mondatok átkerülnek innen oda, onnan ide. Gyakorlatilag erre folyamatosan spontán reagálni kell.
Na most ön mit tudott, hogy mit szeretne színre vinni, pont ezért mennyire esetleges, tehát érkezett valószínűleg valamilyen elképzeléssel, és ehhez képest?
Ehhez képest azért itt nem volt ilyen szempontból nagyon-nagyon sok változást. A történet az ismert, és ezt gyakorlatilag mi azt játsszuk el, illetve vannak a színpadi adaptációját. Ebben persze bizonyos mondatok másként hangoznak el, mert inkább az ő szájukra írtuk, illetve hagytuk, hogy az ő improvizációjuk alapján bennmaradjon. De vettünk ki mondatokat is, vettünk ki helyzeteket, formáltunk át helyzeteket is, azért nem a lényegét, tehát a célját eléri a szituáció. Csak egyszerűen azért, mert azt láttuk, hogy neki az nem áll jól, nem működik, hiába próbáljuk, így keressük, úgy keressük, nem találja, és akkor megtaláljuk azt a módját. Valójában nem tudok itt nagyon revelatív nagy példát mondani, hogy mihez képes mi lett, mert nem is nagyon látom azt az előadást már, ami nem valósult meg, hanem csak azt, ami felé haladtunk egy idő után.
Ezt már megrendezte a Bárkában, úgy, hogy a Pál utcai fiúkat is. Ahhoz képest, tehát mi az, ami az emberben időközben alakul egy-egy előadás kapcsán, vagy ülepedik, vagy kezd másképp látni, vagy másképp szeretné megrendezni, de hogyan, de miért? Tehát ezek a miértek, mik voltak ez esetben?
A Pál utcai a színház felkérése volt épp. Amikor ez megtörtént, akkor azt tapasztaltam, hogy ebben a városban rengeteg tehetséges fiatal van, és van egy olyan színház, ez a színház, a Nemzeti Színház, amely nyitott arra, hogy fiatalokat beengedjen a színházba a saját társulati tagjai helyett. Ez nagyon ritka a dolog. Ritka a magyarországi színházi gyakorlatban is. Amikor láttam ezt a kettőt, akkor tulajdonképpen én ajánlottam, hogy csinálj már meg a Legyek Urát, mert szerintem az egy nagyon jó kihívás, és itt biztos, hogy megtaláljuk rá megfelelő fiatalokat. És a színház nyitott volt, ezért hoztuk ezt a történetet. Amikor a döntés megszületett, és amiközben az előadás elkészült, azt gondolom, hogy végül is alácsúszott egy helyzet. Szóval ez az előadás, ez egészen másként szól, azt gondolom, ma, mint 16 évvel ezelőtt, amikor csináltuk a Bárkán azt a változatot. Ma azt gondolom, ez az előadás elkezd szólni a gyűlöletkeltésről, illetve a félelemkeltés az abból születő gyűlöletről. Mert ennek a felhangjai a mai társadalmunkban gyakorlatilag mindennaposak. Akkor az akkori társadalomban, akkor ott Budapesten 16 évvel ezelőtt ez a része, ez sokkal inkább egy elméleti kérdés volt. Ismertük a darabból, ismertük a történetből. Ma én azt gondolom, hogy ez sokkal erősebben húsba vágó kérdés. És annak az esetben a párhuzamosságának a felismerése is. Hogy mire vezet az, hogy ellenségképet te alkotó? Kiszámíthatatlan vagy beszámíthatatlan az, hogy kifelé fordul aztán a fegyver. Csak azért, mert a félelmünket így próbáljuk legyőzni. Vagy hatalmat akarunk szerezni.
Mennyire nehéz túllépnie önmagának ilyenkor az embernek, hogy ne ismételje, hogy ne jöjjenek vissza bizonyos dolgok meg sztereotípiák abból az előadásból.
Felkészüléskor sok mindennel foglalkoztam, de nem néztem meg a régi előadás felvételét. Tehát nem akartam, hogy hasonlán. Persze természetesen az előadás 4 évig ment, 100-szor ment a Bárka Színházban. Valószínűleg sokszor láttam, tehát tehát elég erősen bennem él, és vannak olyan megoldások ebben az előadásban is, amik annak a formai keretére épülnek, de alapvetően az, hogy ez hogyan valósul meg, az mégis ezeknek a srácoknak a kezében van. És abban viszont teljesen más. Teljesen más. Tehát máshol vannak a hangsúlyok, máshol kerülnek a szünetek, másként szólalnak meg, másként léteznek a térben. Egyiknek ez megy jobb, a másiknak az, szóval tulajdonképpen a formai keret megoldások az tulajdonképpen ebben a szempontból lényegtelen. Ebben a szempontból nem rendezői színházat követek ilyen szituációkban, hanem azt, hogy egy olyan helyzetet hozunk létre, amiben a legjobban lehet támogatni azt, hogy a történet megszülessen általuk, amiben ők működtetni tudják ezt. Ez a lényeg, és a közönségre persze hason.
Számomra szinte hihetetlen volt, hogy ez 6 hét alatt elkészült, tehát ezek a gyerekek annyira jól játszottak. Hogyan kell felkészíteni őket? Ez egy olyan történet, ami valóban mindig másképp értelmezhető mindenki számára. Felnőtt számára is, és gyerek számára is. Tehát, hogy ne sérüljenek, hogy megértsék ezt a történetet. Hogyan kellett ezt velük 6 hét alatt megoldani?
Nem tudom, mert igazából nagy titkot nem tudok mondani, de az nagyon fontos talán, hogy Gyevi Bíró Eszterrel, a kollégámmal, aki drámatanár is, és ő tervezte ennek az előadásnak a mozgásait. Ő vele már régóta csináljuk ezt, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy az előkészítő része a próbának, tehát ebből a 6 hetes időszakban egyébként mi csak 5 hetet próbáltunk, mert egy hét tavaszi szünet volt, és az első hét az csak arról szólt, hogy tréningeztünk velük. Tehát lejátszottuk velük a Legyek urának a történetét drámapedagógiai módszerekkel, beletettük őket ebbe a helyzetbe játékosan, elképzeltettük velük azt az iskolát, ahonnan jöhetnének, megírták annak a napirendjét, jeleneteket csináltak belőle, tehát nem a szövegkönyvet dolgoztuk föl, eljátszottuk, milyen lehet a repülőgép szerencsétlenség, milyen lehet a sziget, lerajzolták a szigetet, megnéztük, hogy ott mit lehet csinálni, stb. Most nem akarom végigmondani az egészet, de lényegében véve azt tettük, hogy eljátszottuk velük, anélkül, hogy színészileg teljesíteni kellett volna, csak az, hogy megéljék azt, hogy megszagolják, hogy milyen lehet egyáltalán ez a szituáció. Majd utána elővettük a szövegkönyvet, hogy akkor ez a darab, és te ezt játszok benne. És utána már sok mindent nem kell elmagyarázni, mert pontosan érti, hogy miért mondja azt a mondatot, vagy ott mi történik. Nincs az a klasszikus szituáció elemző próba, nem szükséges már, mert mindent tudnak volna. Csak azt kell elmondani, hogy figyelj, itt ez a mondat, figyelj, itt ebben a hangsúly, ez ezen a szón van, és mit is akarsz ezzel mondani azt? És nem ezt, ha ezt akarod kifejezni, ha itt nem tartasz elég időt, akkor tudod, az nem jön ki. Tehát inkább ilyeneken dolgozunk, és ennek az egésznek a hatásmechanizmusán, és az, hogy hogyan tud egyre inkább az övé lenni, de a szituációt már nem kell elmondani.
Vajon van egy olyasmi is ebben, hogy sokkal érzékenyebbek, sokkal fogékonyabb, sokkal természetesebbek, mint azok, akik színészetet tanultak már, és lehet, hogy beálltak egy vágányra?
A gyerekek azért hajlamosak arra, hogyha egy színházi kihívásban vannak, akkor elkezdenek színészkedni. Az elég rossz. Ha megérti azt, hogy neki nem kell színészkedni, hanem én arra mosolyodtam el magamat a próbán, amikor ő csak úgy természetesen barmog. Nagyon sokszor például azt csinálom, hogy hagyom őket, és az asszisztensnek is szoktam ezt mondani, hogy ne szóljon rájuk, hogy amikor vége egy jelenetnek, és akkor utána elkezdenek ott zajongni, és mindenfelé mennek, tehát egyszerűen rosszalkodnak, akkor figyelem őket, hogy mit csinálnak. És utána megpróbálok abból is építkezni. Mert amikor hirtelen elkezdjük a próbát, akkor hirtelen mindenki elfelejti azt, hogy milyen gyereknek lenni, meg akar felelni. Igazából a munka az abban, hogy ezt elfelejtsék. Ne feleljen meg, ne ennek feleljen meg, önmagának feleljen meg, és tudjon játszani ebben a helyzetben. Ez nem egyszerű folyamat, tehát még néhány nappal ezelőtt is kellett egy életmentő tréninget létrehoznunk, mert nem volt az övék. Tehát mindent el tudtak játszani, csak éppen dögunalmas volt és érvénytelen. És kellett néhány nappal ezelőtt egy olyan tréninget, ami másként hozta össze a csapatot, és ez az, amitől átpattant az egész.
két vezér, az nem középiskolás diák volt, hanem egyetemista. Lendít egy picit ez, hogy két tapasztaltabb szereplőt, karaktert is látnak ezek a gyerekek? Ezt hogy érezte a munkafolyamat során?
Igen, fontos, hát alapvetően ad egy státuszhelyzetet, ez igaz, és akkor ezzel lehet élni, meg visszaélni, de ez inkább csak megint azt mondom, véletlenül így alakult. Ez nem volt tudatos, hogy akkor őket. Mert közben meg a Röfi, aki egy másik nagyon fontos, és színészileg az egyik legnehezebb szerep, amit meg kell csinálni, az egy 16 éves fiú. Tehát, hogy éppen lehetett volna másként is, de hirtelen ezekben a srácokban láttuk meg azt a lehetőséget, hogy na igen, akkor ők legyenek a vezérek. Tehát, hogy nem volt ilyen jellegű koncepció benne, de aztán ezt természetesen tudtuk működtetni később.
Könnyen megtalálták ezeket a karaktereket?
Sokan voltak. Sok. Persze a 100-ból az ember rögtön látja sokról, hogy nincs készen egy ilyen helyzetre. Mondjuk az, hogy van általában 40 olyan, aki, ahol lehetne A és B változatot csinálni, és akkor ott már nagyon szoros a nehezendőre. Ez nem amint egy verseny, ahol azt lehet mondani, hogy na most ez a 15 fiú volt a legtehetségesebb azok közül, akik érkeztek. Mert voltak közöttük tehetségesebbek is bizonyos szempontból, de karaktere nem kioszthatóak ebben az előadásban. Tehát, hogy hiába van valaki tehetséges, ha egyszerűen nem tudjuk ráosztani egyik szerepet se, mert a másikhoz képest ő már nem tudna az lenni. Tehát akkor sajnos kiesik.
De mit kell még nézni ilyenkor, amikor ők előállnak? Hogyan bizonyosodik meg róla, hogy igen, ez az, vagy ez is lutri?
A játékosság, ez alapvetően az első körben csak játszom velük. Sem olyan megmutatás nincsen, mondja egy verset, vagy nem tudom micsoda. A kicsikkel közösen játszom, és azt figyelem, hogy melyiknek milyen a koncentráció, és hogyan tud reagálni dolgokra. És az már egy szűrő. Akkor már szorul a hurok, amikor már pontosabban kell tudnunk, akkor már adok neki konkrét feladatokat is, de a nagyobbaknál is igazából az, hogy elmondok nekik egy olyan helyzetet, ami a darabban tudom, hogy lesz, de nem azt mondom el, hanem az ő életükre vonatkozóan egy nagyon hasonló szituáció. És akkor azt kérem, hogy próbáljanak improvizálni egy kicsit. És akkor ott igazából az látszik, hogy ha játszik, tehát mint egy gyerek játszik, akkor mit hoz föl? És akkor ott kiderülnek eredetiségek, és kiderül az is, hogy valaki nagyon merev. Vagy valaki nagyon merev, de eredeti. És akkor azt lehet, hogy ki kell kaparászni belőle, és akkor ő marad egy picit tovább. Szóval nem tudom, ez mindegyiknél valahogy más. Fura megérzés, ez az egész csak megérzés. Kevés a praktikusan elmondható döntés benne. Az ember valahogy tudja egyszer csak, hogy ők azok. Vagy hát nekem ők azok.
Na most ez a dramaturgnak a munkája, de azért azt megkérdezem, hogy nyilván nem lehetett oldalról oldalra a könyvet követni, viszont egy nagyon jó íve volt ennek az előadásnak, nagyon jól sűrűsödött be a feszültség, és a gyerekek is ezt nagyon jól tudták követni.
Igen, Deres Péterrel csináltuk ezt a szövegkönyvet, illetve hát alapvetően ő csinálta, de aztán ő vele olyan a viszony, hogy természetesen a próbák során, ami változik, azt már mi írjuk bele, és aztán persze egyeztetek vele, de ez tulajdonképpen a Nigel Williams-féle adaptációnak egy tovább gondolása és közelítése vissza a regényhez. De azt hiszem, hogy ez egy jó történet. Így van megírva a regény is, és ez lehet, hogy ebbe szerencsénk volt, hogy ezt jól tudtuk adaptálni. Tehát nem tudom, igazából egyetlen egy vonalat akartunk követni, és ez volt a lényeg, hogy a félelem, tehát hogy amit ugye egy pszichológiai szenthármasság, hogy a félelem, harag, agresszió hogyan jön létre. És ezeknek a lépcsőfokait akartuk pontosan betartani, hogy ez a sorrend legyen a történetben, és valószínűleg ennek van egy idő után már sodrása, hála a regénynek.
Ezt a minimalista színpadképet is ön látta előre, vagy ez a díszlettervezőnek már az ötlete?
Ez a díszlettervezője, Heike Vollmer, aki Németországból jött, vele dolgoztunk már együtt egy párszor Magyarországon, és fantasztikus díszleteket szokott csinálni, és igazából hát beszélgettünk sokat a darabról, és aztán egyszer csak előállt valami hasonlóval. Persze ilyenkor mindig egy közös beszélgetés része a végeredmény, meg egy csomó technikai lehetőségnek is a kompromisszuma aztán a díszlet, de Heike is úgy gondolkodik, hogy nem realista tereket hozzunk létre, hanem olyan, ami egyrészt játékos, ebben nagyon fontos volt az, hogy játszható legyen, valamire emlékeztet, és van azonnal jelentése. Ebben az esetben ez az összetört tükör, ez nagyon fontos a háttérben, és az, hogy ez a ledőlt világ, az egymásra dőlt falapokat jelképező, de mégis sziklának kinéző testek, azok egyszerre szigethez kapcsolódóak, de másrésztről meg nagyon játszható. És minimalista, igen, tehát nincs túl bonyolítva. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek legyenek a főszereplők, ne a díszlet.
A színpadon látható történet a két vezér, Ralph és Jack körül alakul. Mögéjük sorakoznak fel a gyerekek, akiket nem csak a szigeten uralkodó körülmények, egy titokzatos szörny felbukkanása oszt meg, hanem megosztó erővel bír a hatalmi harc és a gyerekekben rejlő érzések, attitűdök is. Ralph a legnagyobb fiú, így természetes, hogy ővé lesz a vezérszerep. Jack is a nagyok közé tartozik, de rebellis alaptermészete miatt hamar konfliktusba keveredik a békésebb Ralph-al, aki elsősorban a hazatérés lehetőségét szem előtt tartva osztja le a feladatokat, míg Jacket a túlélés ösztöne vezérli, a pillanat élvezetét hajszolja. Ralphot Röfi segíti ennek a társadalomnak a kialakításában, a feladatok leosztásában, a szervezkedésben. Röfi egy szemüveges, kissé túlsúlyos fiú, aki aggodalmaskodó természete miatt sohasem volt népszerű társai körében. A kisebb-nagyobb gyerekek először megoszlanak, majd egy részük magukra is marad. A hatalomvágy és a félelem a végletek felé sodorja ennek a mini társadalomnak a tagjait, akiket a legelkeseredettebb pillanatban ment meg egy a szigetekre tévedt csatahajó. A gyerekcsapat hiányosan tér haza, Röfi is gyilkosság áldozatává válik. A következőkben a Röfit alakító Zelkó Barnával, a Jacket játszó András Gedeonnal és Barabás Hunorral beszélgetünk, aki Ralphot alakítja a színpadon.
Úgy jöttem el a castingra, hogy nem volt bennem az, hogy én most nagyon beszeretnék kerülni, hanem úgy gondolom, hogy ez a sors keze, hogy neked be kell kerülni, és akkor bekerültem. Mindig úgy teljesítek általában, hogyha ráizgulok és rágörcsölök, akkor tudom, hogy az nem annyira fog menni. Tehát ezért inkább nem olyan magabiztossággal jöttem, de mégis bekerültem.
Lássuk, mi lesz. De igen. Volt egy karaktervágyad, hogy melyikre szeretnél te jelentkezni?
Hát igen, ez a Röfi szerep, ez elsősorban a külsőm által gondoltam azt, hogy valamennyire sikerülhet. Meg ugye, hogy én most már színit tanulok, most már 9. óta, tehát 3 éve lassan. Gondoltam, hogy ezek a technikák, vagy ezek a dolgok segítenek. Az, hogyha megvan a külsőm, az, hogyha van egy kis tapasztalatom, nem annyi, mint ugye az egyetemistáknak. Gondoltam és reméltem a castingon, hogy ez sikerülni fog. És hát sikerült.
Én úgy jelentkeztem, hogy abszolút az volt bennem, hogy szerencsét próbálni. Nem voltak elvárásaim, de mindenképpen az volt bennem, hogy ez nagy feladat lenne nekem, és egy olyan fajta csomaggal járhat, ami mindenképpen előnyömre fordulhat, hogyha ne adj Isten bekerülnék. És akkor én így indultam el a castingra, ami végül nagyon jól sikerült, és nagyon jól sült el, és eléggé meglepődtem, amikor kiadták rám Jack szerepét. Beváltak ezek a benyomásaim, mert mindenképpen egy hatalmas feladat volt, és ennek én nagyon-nagyon örültem. Valójában az volt bennem, hogy dolgozni szeretnék, hogy egy újabb feladatot, egy újabb kihívást teljesíteni.
Titokban remélted, hogy valamelyik vezér lehetnél talán?
Nem, abszolút nem voltak ilyenfajta elvárásaim. Amikor volt a casting, akkor ugye jeleneteket kellett felrakjunk egy pár perc alatt. Amikor a 3. próbálkozásra is Jack szerepét kaptam, akkor már kezdtem sejteni, hogy hoppá, itt valami készülődik. Igazából utána fogtam fel, hogy ez Jack, és ez egy mekkora lehetőség, mekkora kihívás, milyen nehéz karakter, és milyen sok oldalom, mennyi fajta íze van ennek a dolognak.
Riasztott egy kicsit ez, vagy úgy tartottál tőle, hogy felelsz meg?
Nem, ez egyfajta ismerkedés. Lépésről lépésre egyre közelebb kerülök ehhez a karakterhez, és a végén fogalmazódott meg bennem a főpróba héten, hogy remélem, hogy sikerülni fog azért. És úgy érzem, hogy be is vált. Hogy addig nem nagyon figyeltem erre a dologra, hagytam, hogy önmagától életre keljen, és a végén volt bennem egy olyan, hogy egy héttel, vagy nem tudom mennyi idővel a bemutató előtt, azért ennek sikerülnie kell. És akkor rákoncentrálva próbáltam életre kelteni, megfogalmazni, hogy mi is ez a figura, ez a gyerek.
Én amikor megláttam, hogy van casting Legyek ura és Vidovszky rendezésében, egy hatalmas öröm volt bennem, mert hogy ugye én már dolgoztam vele a Pál utcai fiúknál, akkor is úgy búcsúztunk el, mint a mostani után is, hogy jöjjenek még vissza, dolgozzunk még együtt, mert hogy nagyon szeretnénk. Akkor nem gondoltam, hogy én még itt leszek Vásárhelyen, amikor ez esetlegesen megtörténik, de úgy voltam vele, hogy ha már adódott ez a lehetőség, hogy újra jön rendezni, akkor nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám, hogy nem lettem esetleg túl öreg, vagy már olyan értelemben, hogy kitűnök-e nagyon a gyerekek közül, nekem talán ez volt az egyetlen, nem is félelmem, csak egy ilyen kis reális akadály. Hogy úgy voltam vele, hogy eljövök, megpróbálom, de tisztában voltam azzal, hogy teljesen reális lenne az a válasz, hogy jó lenne, de már egy kicsit, egy fokkal talán nagyobb vagy, mint az átlag. De hát van ez a szerencsém, hogy még mindig nagyon gyerekképen van. Úgyhogy jöttem, próbálkoztam, igazából egy nagyon jó érzésű viszontlátásom volt a Vidovszkival, meg Gyevivel, bekerültem. Nekem ami nehézséget okozott, az talán pont az, hogy már dolgoztam Vidovszkival, és a Pál utcaiban is egy jó fiú vezérszerepet, itt is egy kvázi jó fiú vezérszerepet alakíthattam, és ebben láttam nehézséget, hogy ne legyen ugyanaz a kettő, mert eleinte, amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor nagyon az volt az érzésem, hogy ha a másik szöveget mondanám, akkor ugyanaz az előadás lenne, mert hogy nagyon hasonlítanak alapvető tulajdonságaiban a két vezér, akit eddig alakítottam. Aztán ez szépen lassan elkülönült, meg Vidovszki felül például nem éreztem egyáltalán ilyen aggályokat, hogy esetleg hasonlítana a másikra, vagy hogy nem jó irányba indultam volna el vele. Szerintem nekem volt ez egy ilyen kis személyes parám, félelmem, de szépen lassan eloszlott így a próbák alatt.
Te az ő munkamódszerét már ismerted, úgyhogy ezért könnyítés is lehetett volna akár, vagy nem?
Ismertem, nagyon bíztam benne az előző tapasztalataim alapján. Biztos voltam benne, hogy ha valami nem úgy alakul, ahogy azt ő szeretni vagy elképzeli, akkor biztos vagyok benne, hogy szól, jelzi, és így igazából nagyon nyugodtan tudtam próbálni minden egyes alkalommal, mert azt éreztem, hogy ha egy pillanatra kilépek abból a mederből, amiben ő terelgetni szeretne, akkor rögtön visszajelzést kapok. És ez így is volt. Tehát igazából egy nagyon nagy szabadságban tudtam dolgozni. Annyit éreztem, hogy ő is bízik abban, hogy én ezt meg tudom csinálni, és én is bíztam benne, hogy ha véletlen mégsem jó irányba haladok, akkor megjelez.
Neki egy egészen különleges munkamódszere van. Jó volt ez a módszer?
Nekem az volt a legszembetűnőbb, hogy mennyire elképesztően nagy türelemmel bír a rendező Vidovszki. Tulajdonképpen mindent ránk hagyott, vagy hogy ez egy közös építkezés volt. Nem voltak előképei, vagy hogyan fogalmazzam meg ezt, hogy sosem tárulkoztatta ki azt, hogy ő hogyan szeretné, hogy Jack vagy Röfi milyen legyen. Belőlünk építkezett, és a helyzetből, és az egész csapatból, hogy mit ad ez a közös kohézió, és akkor ezáltal éreztem én egy nagyon nagy szabadságot, és ezen kívül pedig a türelmet, amit ugye a gyerekek iránt sugalt Vidovszki, és a próba folyamat éppen ezért számomra nagyon-nagyon örömteljes volt, éppen azért, mert nem éreztem magam lekorlátozva, vagy azt, hogy most konkrétan meg kéne feleljek valakinek az elvárásainak, vagy bármi, hanem ez tényleg egy olyan alkotói munka volt, ami közben lehetett vitázni, vagy éppenséggel kérdéseket feltenni a rendezőnek, hogy egy közös megoldás keresés valósuljon meg, és emiatt nagyon-nagyon felszabadult próba folyamatnak néztünk elébe.
Te is fel voltál szabadulva, vagy te kicsit azért szorongva álltál neki ennek az egésznek?
Elmondanám azt, hogy ugye én még nem dolgoztam színházban sem, és így nagy rendezővel sem. Ami jellemezte a próba folyamatokat az, hogy igen, hogy türelmes volt, egyetértés, mindenkiből kihozni azt, ami, és megmutatni azt, ami vagy. Ez volt valahogy Vidónak a koncepciója, és jó volt vele dolgozni.
Könnyen hozott belőled ki dolgokat? Hogy érezted, vagy voltak frusztrációid, vagy bármi?
Számomra a Röfi karaktere nem az a Barni a magánéletben. Ezt elválasztani azt a karaktert, aki ez a nagyon aggódós, nagyon ilyen nagynénikés, nagyon ilyen cukorka üzlet, minden, ez nem Barni volt, aki a magánélet. Mégis jó, hogy a küllem megvolt, de viszont természetileg azért eléggé bele kellett menni a Röfi szerepében. Úgy gondolom, hogy a végére azért sikerült megtalálni azt az aggódós gyereket, ki nem én vagyok a magánéletben. Volt egy pár dolog, amit le kellett küzdeni a próba folyamatok alatt, de úgy gondolom, hogy ez sikerült, és az egész előadás a végén pedig megszületett.
Milyen instrukciókat kaptál, és mi volt az, amit te még hozzátettél, hogy ez a Röfi lett belőle?
Röfi szerepe valójában úgy gondolom, hogy egy elég nehéz szerep, mert hogy az elején ugye Röfi az az aggódó személyiség, aki a végén pedig kitör, aztán meg is ölik, azért, amért ő az igazságot képviseli. Az, hogy ők a szigeten ragadtak, és Röfi próbálja a fiúkat arra ösztönözni, hogy nem ez a valóság, amit ők művelnek a szigeten, hanem azt akarja velük csináltatni, meg elmagyarázni nekik, hogy a szigeten is, hogyha már ott maradtunk, a társadalmat kéne képviselni, és azt csinálni, amit itt a társadalom csinál, tehát a városban, Angliában. Ennek a sikere végül arra vezet ki, hogy Röfit ugye megölik. Végül a fiúk nem bírják elviselni az igazságot. Ezt, hogy ennyire háttérbe szorították Röfit egészen addig, ameddig, hogy ugye megölték, úgy gondolom, hogy annak köszönhető, hogy megvadultak elsősorban, meg annak, hogy tényleg, hogyha távol kerülünk a társadalomtól, akkor megőrül a társadalom egy fele, és ez a mai világban is gondolom így van. Instrukciók szempontjából pedig a rendező azt mondta, hogy legyen Barney, aki egy Röfi. Tehát ne próbáljak meg változtatni se a hangomon, se a küllememen, se a mozgásomon, mert ez a Barney, ez egyenlő Röfivel.
Hol vannak közös meccéspontok? Mert csak van azért közös meccéspont Barneyban és Röfibe.
A cukorka. Néha aggódos típus vagyok, de nem feltétlenül ilyen ne öljétek meg egymást, vagy ne dobáljátok le a ruhát, hanem így az élet nagy gondjaiban, ugye suliban aggódos vagyok, jegyek tekintetében, meg most realizálom, hogy tényleg a verekedés szempontjából én is az vagyok, aki oda megyek, és ne, tényleg fiúk, nem, hülyesség összeverekedni, inkább beszéljétek meg. Ezek a közös pontok Röfi és Barney között.
Ti ketten teljesen egymás ellentéteivé váltok végül is az előadás végére. Hát a jó fiút játszani talán sohasem annyira izgalmas, mint a rossz fiút. Örventél annak, hogy egy kicsit ilyen negatívba fordulsz, és milyen jó, hogy te Jack vagy tulajdonképpen?
Igen, én nagyon-nagyon szeretem Jacket. A végén, amikor Jackben diadalmaskodik, ez az abszolút zsigeri ösztönvilág, ami képviselheti Jack számára a túlélést, és amikor belőle kitör az abszolút gonoszság, a félelem miatt, akkor az az én lelkemnek is egy akkora katarzis volt, vagy egy ilyen kiteljesedés, hogy Jacknek nagyon-nagyon szép útja van, hogy az elején ő is ugye a civilizációhoz tartozik, ő is a kórus tagja, az iskolás srácoknak az osztálytársa, és a végén pedig egy törzsi vezetővé válik. És hát ennek az egész átalakulásnak a megtapasztalása volt, ami igazából nekem örömet okozott, hogy sikerült egy olyan fajta utat bejárni Jackkel, amit én nem hiszem, hogy valaha meg fogok tapasztalni. És ez rendkívül jó volt számomra. Meg hát igen, a negatív karaktert hozni. Én nagyon örültem neki. Nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, félelemmel teli gonoszság, közben meg képviselheti a jóságot is, mert hogy tulajdonképpen az a célja, hogy többiekkel együtt túlélje a szigetet, hogy megvédje a többieket. Csak hogy ennek mi az ára? Hát igen. Ennek az egésznek a sokrétűsége az, ami igazán meglepett engem a végén. Ugye a próba folyamat végén, amikor összeállt a kép, amikor nyomtunk zsinórokat, az előadásokat kezdtük el játszani elejétől a végéig, akkor körvonalazódott szerintem mindenkinek valójában a szerepe, hogy mi az útja. És én nagyon meglepődtem, hogy például amikor részpróbákat gyakoroltunk, akkor nem voltak olyan színek benne, amikor az egész karakter élt a színpadon 2 órán vagy 1,5 órán keresztül, hogy ez csak olyan rettegés fogott el, vagy akkora félelem volt non-stop ebben a Jackben, ami nagyon meglepett, és éppen ezért, hogy ilyen fekete-fehér ötvözi egymást Jackben, folyamatosan harcol önmagával, mint ahogyan egy kiteljesedett negatív karakternek, ahogyan kell, vagy ahogyan a jellemvonásai ezt előírják.
Miket ástál elő magadból? Visszamentél kicsit kamaszkori emlékekhez is? Persze, ameddig lehetett, nyilván már ez a végletekig fokozódik. Ezt az ívet hogy csináltad?
Körülményekből építkezvén volt a legkönnyebb ezt megtapasztalni, vagy a többiek reakcióiból, vagy az, hogy egyszerűen van az a tény, hogy egy repülőgép járt erre, és miattam elszalasztottuk azt a lehetőséget, hogy ugye megmentsen minket. De közben meg sikerült a vadászat, hoztam nektek húst, fiúk. Hát az ember nem tudja kihozni magából ezeket az állapotokat, hogyha nem érik olyan fajta hatások, amiket ő el sem tudott volna képzelni. És Jackben is ugyanaz van, mint szerintem minden emberben, hogyha ilyen helyzetbe kerülhet, hogy egyszerűen a dolgok kicsúsznak néha a kezünk közül, és olyan helyzetekbe kerülünk az életben is, amiket nem nagyon tudunk kezelni, és olyankor elkezdünk szorongani, félni, valami önkívületi állapotba is kerülhetünk, és Jacknél pedig ez meg pláne így történik, hogy olyan fajta eseményeknek kerül a közepébe, amiket nem tud irányítani a rációval. Azt Ralph képviseli teljes mértékben a rációt és a civilizáltságot, a békét, és Jack pedig egyszerűen képtelen ezt megfogni. Úgy gondolom, hogy ez egy balszerencsés út, amin ő átmegy, hogy nem érdemelte meg ezt a fajta sorsot. Egyszerűen neki is ugyanaz a célja, mint Ralphnak, csak másfajta eszközökkel próbálja azt elérni. Amikor először lenyomtuk a zsinort, akkor volt egy ilyen konklúzió, hogy úgy érezte mindenki magát, hogy belecsöppent egy ilyen, nem is tudom, egy forgatagba, és akkor egyszer csak nem tudtuk kezelni, hogy történtek az események, és senki sem tudta, hogy mi történik, egyszerűen azt vettük észre, hogy velünk történnek dolgok valójában, hogy érnek külső hatások, események, amikre nem számítunk, és így megyünk a forgataggal. És ennek az egésznek a megtapasztalása volt, ami igazán előidézte azt, hogy ezt az utat fel tudjam, vagy próbálkozzam felépíteni ezt az átalakulást.
Találsz mentséget Jack számára?
Hát persze, az emberi gyarlóság, ami mindannyiunkban benne van. Vagy nem is tudom, hogy ez igazából mentsége, de valójában ami ellen nem tehetünk, az ugye az ösztön, a tudatalattinknak a megnyilvánulása, hogy az mindenkiben num plus ultraként benne van, és egyszerűen képtelenek vagyunk neki parancsolni. Viszont ettől függetlenül Jackre rávolhatjuk a felelősséget. Voltak olyan megnyilvánulásai neki, ami tudatosan csinált. Csak hát ez is kérdés, hogy ugye egy ilyen helyzetben mennyire hibáztathatjuk őt, hiszen felelősségre vonni ugye egy ilyen kamasz srácot, aki most éppen vezetői szerepre pályázik, vagy készül, és közben vadászott húst, legyőzte önmagát, hogy most kitalál egy ellenséget, a szörnyeteget, és azt az ugye, hogy ő látta a szörnyet, és ott volt nála, hogy ez egy hazugság, ugye. De Jack szerint szükség van erre a hazugságra, hogy egybe tartsa a csapatot, hogy kiemelkedjen ő, mint vezér. Persze aztán ennek a következményei nagyon durván elfajulnak, és elképzelhetetlen amplitúdójú következményei lesznek ezeknek a dolgoknak, amiért ugye felelősségre vonhatjuk. Viszont ez egy ilyen hideg-meleg dolog bennem, vagy hogy nem nagyon tudom eldönteni, hogy tulajdonképpen ő mennyire lenne hibás, mert azt érzem, hogy egyszerűen mindenki, aki ebbe a hihetetlenül nyakatekert helyzetbe kerülne, hogy mennyire tudna helytállni benne. Kegyetlen, igazságtalan, de hogy ennek következtében ugye gonosz is, de hogy miért a túlélésért, de hogy a túlélésnek ez a zára, ez sem biztos. Tehát, hogy csupa kérdés, és ez a legjobb ebben az egészben, hogy sosincs válasz, és minden előadásban más-más kérdés, és hogy más irányok, amit megfogalmazódnak, hogy mindig él ez a dolog, és ez a legjobb ebben az egészben.
Ralph soha sem szeretne kicsit megbicsaklani, félre csúszni, vagy jó, hogy Ralphnak ilyen a karaktere?
Nagyon szeretne, szerintem. Én azt is szeretem nagyon ebben a karakterben, hogy szerintem Ralph egyáltalán nem szent. Látszólag, vagy első látásra biztos vagyok benne, hogy az a kép jön le, hogy igen, ő hozza meg a helyes döntéseket, de szerintem az igazság az, hogy ő is legalább akkorákat hibázik, mint Jack. Csak nem akkora következményekkel járnak az ő hibái, mert ameddig Jack elmegy egy nagyon szélsőséges ösztöni létbe, addig meg Ralph nagyon görcsösen kapaszkodik abba, hogy ezt a rendet, a társadalmat tartsuk fenn is, és azt gondolom, hogy legalább annyira tévútra visz ez a megoldási lehetőség, mert nem hiszem, hogy az ő általa képviselt úttal túlélték volna, vagy jobban jártak volna, mert lehet, hogy tényleg ilyen halnak, hogyha a másik meg nem találja ki a saját fejétől, hogy elmegy, és igenis húsra van szükségünk. És ilyen módon pedig biztos vagyok benne, hogy Ralph néha igenis szeretne, és meg is történik néha az előadásban, hogy beszáll ebbe a tombolásba, ha csak egy pillanat erejére is, ugye mikor Simon visszajön, hogy látta a szörnyet is, hogy az igazából nem szörny, hanem a pilóta, ott például a kokáért Ralph is egy olyan önkívületi állapotba száll be a csapatnak a közös kis rituáléjába, hogy részt vesz Simon gyilkosságában, vagy meggyilkolásában. Nem csak, hogy részt szeretne venni benne, hanem meg is teszi ezt néha. És én azt borzasztóan szeretem benne. annyira emberinek tartom ezt Ráfban, hogy nem tud megmaradni keménynek, és végig ebben a szilárd, egyenes úton tartani, hanem igenis megbotlik, és félrelép, és rossz döntéseket hoz. Marja is magát emiatt, tehát hogy utána, rögtön Simon halála után ott nagyon eltörik benne valami. Én ezt szeretem nagyon benne, hogy így folyamatosan hullámzik, hogy néha nagyon helyén van az esze, meg a gondolatai, meg nagyon tiszta elképzelése van arról, hogy mit lehetne, mit kellene csinálni, és néha meg teljesen elveszik abban, hogy nem tudja egyszerűen, kifolyik a kezéből ez a helyzet és a szituáció, és nem tud mit csinálni vele.
Mindannyian elolvastátok most, vagy nem tudom, újraolvastátok talán a könyvet. Mennyit ültél te és gondolkoztál, hogy hogyan tevődik össze ez a figura, és mi az, amit neked ki kell belőle emelned?
Kicsit visszacsatolnék arra, amit Gedi mondott. A helyzetekből, illetve egymásból tudtunk igazán dolgozni. Nem foglalkoztam különösebben szabadidőmben, vagy saját magamra otthon nem álltam neki elemezni a karaktert, a helyzeteket, hogy mikor, hogy mit lehetne, hanem inkább azzal foglalkoztam, hogy amikor bemegyünk a színpadra, vagy bármelyik próbaterembe, hogy ott az a szituáció, amit így feldobunk, vagy feldobja Vidovszky, hogy abban mi történik, és ahhoz képest, ahhoz mérten reagálni, illetve ahhoz mérten épülni. Nyilván az nagyon jó meg egészséges, hogyha az ember felkészül otthon is, és minél több információja van erről a karakterről, csak az én esetemben legalábbis volt már erre példa, és azt érzem, hogy fölösleges. Ha túl készülsz ebből a dologból, és van egy nagyon fix elképzelésed, hogy te ezt így fogod csinálni, és úgy fogod csinálni, akkor nagyon könnyen belecsúszik a színész abba a hibába, hogy az ő általa elképzelt úton makacsul megy előre, és nem hagyja, hogy hassanak rá a többiek. És ott indul el ez a fajta probléma, amikor nem együtt játszunk a színpadon, és annak meg nincsen semmi értelme. Én inkább erre hagyatkoztam, hogy együtt, közösen meg fogjuk oldani, és ez is lett belőle igazából.
Voltál te vezér ugye a múltkor is, de érzed magadban azt, hogy te szívesen vagy vezér?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. És ugye említettük ezt a tréninget, ami a konkrét próba folyamatot megelőzte, és abban a tréningben konkrétan az történt, hogy lejártuk az előadás kulcs pillanatait, de nem a kiosztott szerepek szerint, hanem mindenki kitalált magának egy szerepet, és mindenki úgy létezett ebben az egész szituációban, tréninghelyzetben, ahogy ő szeretett volna, ahogy neki kényelmes, vagy nem kényelmes feltétlen, de hogy mindenki maga találhatott ki valamit. Abban például nem vezérszerepet választottam, vagy nem egy olyan karaktert, aki kimondottan vezér lenne. Érdekes módon a helyzet valahogy mégis azt hozta, hogy bár nem én lettem a vezér, de mégis ott voltam valahol közvetlen így a gócpont mellett, és nekem is számított a véleményem, vagy néha azt érzem, hogy nagyon szívesen, néha pedig vágynék arra, hogy csak úgy hátradőlve egy sziklán nézzem az eseményeket, és majd lesz valami, és majd történik valami, de közben meg nem látom ebben a problémát, mert azt hiszem, hogy Ráf is néha szíve szerint azt csinálná, hogy leülne a sziklára, és szeretné, hogy magától történjenek a dolgok, és oldódjon meg minden magától.
Ti jól tudtatok együtt dolgozni, ti ketten, két vezér a színpadon? Ez könnyen összeállt?
Az én részemről igen. Én nagyon szerettem Gedivel dolgozni, meg általánosságban az egész csapattal. Azt hiszem, hogy ami nélkülözhetetlen ehhez a szakmához, az alázat, meg az a fajta lelkesség, amivel ezt kell csinálni, az ebben a csapatban maximálisan megvolt. Így dolgozni meg nagyon könnyű, hogy nem érzel egy unottságot, nem érzel egy rutint, nem érzel egy ilyen mindennaposságot ebben az egész próba folyamatban, hanem hogy mindenkin az érződött és az látszódott, hogy érdekli a dolog, izgatja magát, szeretné csinálni, és nagyon-nagyon szeretné csinálni, és szerintem ebben a közegben, ebben a hangulatban és légkörben nagyon-nagyon jó dolgozni. Így módon nekem élmény volt.
Nekem is civil szempontból ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy remek összhangban volt a csapat, ugye, vagy hogy kialakult ez a nagy közösség. Én úgy érzem, hogy nekem és Hunornak volt a feladata az, hogy vigye a többieket, mint vezérek is, ugyanúgy a próbák során, vagy a zsinórok során, és nekünk konkrétan az volt a feladatunk civilként is, és a szerepben is, hogy húzzuk a többieket.
Azért is, mert kicsit tapasztaltabbak vagytok már, vajon?
Szerintem inkább a szerepből adódott ez a feladat, hogyha esetleg nem vezérszerepben lettünk volna, akkor nem éreztünk volna feladatunknak, hogy amúgy is a többieket húzzuk. Viszont a szerepben, Jackként meg folyamatosan az járt a fejembe, hogy Hunor miért magasabb, mint én? Miért erősebb, mint én? Miért? Én akarok lenni az én. Hogy igen, Jackként néha előfordult ez, főleg, hogy még a jobb kezem fel is volt kötve, hogy nem tudtam használni. Hát így az elején nagyon furcsa volt nekem, hogy ez a srác, ez konkrétan biztos, hogy erősebb, mint én, csak én picivel bátrabb vagyok. És akkor szerencsére volt egy jelenet, amikor összeverekedtünk, és ugyanak az volt a végkifejlete, hogy mind a ketten megrendülünk a másiktól. Tehát, hogy egyik sem kerekedik fölül a másikon. És akkor ez lehetett azért, ugye, hogy mert Jack bátrabb, de ugye Kripli és Ralph Hunor szerep Hunor által pedig fizikailag helytáll, viszont ő pedig egyáltalán nem képviseli az erőszakot úgy, mint Jack.
Nem éreztem ezt a fajta versengést Ralphként, amit említettem már, hogy annyira ragaszkodott volna ez az ember ahhoz, hogy legyen meg az a rend, az a fajta társadalmi fix program, amiben bele nevelkedtek, és amit ők már tudnak, és amiben biztonságban érzik magukat. Én ezt éreztem, hogy igazából mindenkiből ezt szeretnék kihozni, hogy legyünk egy csapat, és közösen együtt a nagy célért, a hosszú távú célért dolgozzanak. Mert hogy alapvetően ez a két fiú ugyanazt akarja, csak ugye meddig Ralph ténylegesen hosszú távban gondolkodik, hogy tűz és majd lehet, hogy egyszer 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva jön egy repülő, és akkor lehet, hogy megmentenek. Addig a másik fele, Jack, meg a holnapot tartja szem előtt, vagy a mát. Valahogy úgy kellene kiegészítse egyik a másikat, hogy ebből legyen, szülessen egy megoldás. Csak hát elcsúsznak ilyen olyan apróságon a dolgok, és ezt a konfliktus már nem tudja megoldani.
Ez a kiegészítés, ez nem tudatos szerintem. Nem. Csak az én részemről tudom ezt mondani, hogy Jack egyáltalán nem gondol arra, hogy Ralph például bármire is hasznos lenne. Számára tényleg a hús és a nem éhenhalás, meg a túlélés a legfontosabb. És aztán ez hozza magával azokat a vonzatokat, hogy ugye kialakít egy szerepet, hogy ő a vadász, ő a vezető, a törzsfőnök, stb.
Röfi valahol a béketeremtő is, és lehet, hogy te megtestesíted mindazt, amit a többiek nem mernek, a kisebbek, mert te vagy az, aki hangot azt. Mi az, amit te szeretnél ott tulajdonképpen, azon kívül, hogy a konfliktusokat ne gerjesszék a többiek?
Az erőszak az életben sem, és a szigeten sem vezet sehova. Azáltal, hogy nem azzal próbálunk mi megmenekülni, hogy megbeszéljük a dolgokat, és igenis teszünk azért, hogy megmeneküljünk. Ezt próbálja Röfi elmagyarázni, meg megállítani, hogy ne olyan dolgokat tegyünk, amik fölöslegesek, például a vadászat, hanem épp azért tegyünk, hogy minél hamarabb megmeneküljünk, és akkor majd nem kell vadászni. Az, hogy a Röfi szemüvege segít például tüzet gyújtani, ez egy olyan dolog, ugye nem akarja odaadni a szemüveget, de végül azzal sikerül bennem Röfiként egy olyan érzés nyújt, hogy ez nagyon jó, mert lehet, hogy én segítek ahhoz, hogy majd észrevegyenek a tűz által. Tehát, hogy nekem köszönhetik azt, hogy tűz van, a tűz hozzá segít elsősorban, hogy megmeneküljünk, észrevegyenek, másodszorban pedig később ugye segít, hát élelmet, a húst megsütni. És ez Röfinek egy olyan felelősség, úgy gondolom, amit kell a szigeten. Mert hogyha nincs egy ilyen karakter, aki tényleg azt próbálja képviselni a békét, meg az összetartást, meg azt, hogy együtt legyünk, meg hogy próbáljunk, meg hogy tényleg ez nem, mert ez fölösleges dolgok, de végül ugye a végére mégsem az ő hangjával sikerül megmenekülni, mert hogy megölik, hanem a szerencse az, ami segít.
De éreztél egy olyat, hogy a két vezér tényleg vezér úgy a színpadon, hogy segít benneteket a játékban, hogy visz benneteket, ahogy ők mondták, hogy nekik ez a feladatuk?
Természetesen nagyon sokat, és ahogy Gedi is mondta, nem csak a színpadon, meg nem csak a próbák alatt, hanem tényleg az életben is, meg amikor találkoztunk. Mindig egy biztos támpont volt, úgy gondolom a kicsik számára, a két vezér, aki tényleg nagyon sokat segített a próba folyamat alatt, nagyon sok mindenről lehetett velük beszélgetni, akár szakma szempontjából, akár ugye a színpadon ők voltak a, hát elsősorban ugye tapasztaltabbak, de hogy ők voltak azok, akik tényleg úgy gondolom szeretettel, és nagyon sokat segítettek, meg nagyon ügyesen, jó volt velük dolgozni, ezt el kell mondani. És nem csak velük, hanem az egész társasággal, mert úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan jó csapat alakult itt ki, ami remélem, hogy még tart, és fog tartani jó sokáig. És igen, hát ez a két főbb szereplő, mert a két vezér ugye, nekem nagyon sokat segített, és nagyon vitt az egész darabban. Mert én eleinte azt gondoltam, hogy ez a két szereplő mellett egy középiskolásként, röfiként, ők egyetemisták, én meg középiskolás, azt gondoltam, hogy nagyon nehéz dolgom lesz, de végül úgy gondolom, hogy nekik hála, meg a rendezőnek hála, sikerült leküzdeni egy pár dolgot, és megszületett a jóra az előadás.
Dolgozik, vagy hogy dolgozik benned most még a szerep?
Most, hogy előadások jönnek, most már ideje elővenni megint a szövegkönyvet. Az az igazság, hogy pár dolgot még át kellene nézzek. Dolgozik valamennyire, most nem próbálom elhagyni azt, ami volt, hanem próbálok hozzátenni még ahhoz, hogyha esetleges olyan dolgokat kaptam, vagy vettem észre az előadás kapcsán, hogy azokat kijavítsam, és a mostani májusi előadáson azt szeretném most beletenni. Aztán meg a júniusiba is meghallgatni a nagyobbak véleményét esetleg, vagy megnézni azt, és megtapasztalni azt, hogy mi nem volt jó, mi volt jó.
Csak meg kérdezem így mikrofonba is, hogy mit adott neked a jövőre nézve ez az előadás? Tehát mennyi esélyt arra, hogy esetleg majd színész legyél?
Nagyon nehéz válaszolnom erre a kérdésre. Elsősorban azért, mert nem mondtam el, de ez volt az első kérdés, hogy miért jöttem, de hogy én amikor ide bekerültem, és megkaptam a színháztól a levelet, hogy igenis bent vagyok, majd a végén, eleinte úgy volt bennem, hogy én bizonyítani akarok magamnak. Nem csak ezen a területen, hanem még részt vettem más versenyeken is egy időben, és ott is sikereket értem el. Itt is úgy gondolom, hogy jól volt, jó lett megalakítva az egész előadás. Ezek a bizonyítékok önmagamban is nem biztos, hogy azt eredményezik, hogy én ezt akarom folytatni. Még van egy évem az egyetemig, a jövő titka viszont már ideje lenne eldönteni, de mindenképpen érdekel, meg nagyon szeretem ezt a színházat, mert úgy gondolom, hogy a színház egy nagyon szép dolog. Ha tudnám a választ, akkor elmondanám, mert nem egy titok, hogy igenis ezt akarom folytatni, de megerősített bennem egyfajta igent. De ez az igen se 100%-os, csak megerősítette bennem.
Akár ez is lehet.
Akár ez is lehet.
Jack, mit csinál most még?
Kopogtat vissza az ajtón. Ez olyan váratlan kell legyen, be kell jöjjön, és élnie kell. Én nagyon-nagyon várom, hogy mi lesz a változás, mert biztos, hogy egy hónap elteltével újfajta színek, újfajta szagok fognak előjönni a szerepalkotás kapcsán, és hát igen, én nagyon-nagyon várom az előadásokat. Éppen ezért, hogy milyen lesz újra venni ezt a figurát.
De gondolkozol rajta még otthon?
Hát azon nem gondolkodom, hogy milyen lesz, vagy hogy milyen kell legyen. Hát így nem is tudom, hogy annyira spontánra szeretném ezt csinálni, hogy újra elkezdjen élni, hogy éppen legyen meg a saját igazság abban az adott pillanatban. Hogy így előre nem nagyon tervezgetek semmit. Csak ennyi, hogy nagyon-nagyon várom. Emlékszem, hogy amikor lejárt a három előadás a bemutatóval együtt, ugye, akkor így napokig kiüresedve éreztem magam, és éreztem azt, hogy ez a srác még mindig bennem van, és ilyen akaratom ellenére is rossz indulatú vagyok emberekkel, pedig én nem akarok rossz indulatú lenni. Na, de hát alig várom, hogy megint kijöjjön belőlem a rosszaság. Szóval igen, én nagyon kíváncsian várom. Az, hogyha most előlapozom a szövegkönyvet, az totál más, mint ami az előadás közben van, hogy ugye a próba folyamat közben is nagyon-nagyon sok minden változott. És a szövegkönyv, az a leírott szöveg, az valahogy nem ekvivalens azzal a sok játékkal, ami jár a konkrét előadás kapcsán. Ezért várom azt, hogy legyünk újra együtt, és vegyük át újra az egészet. Hogy nézzük meg, hogy képes-e élni, hogy hogyan képes, vagy hogy mi változott. Szóval igen, én erre a spontaneitásra törekszek.
Te sokat nem gondolkoztál Ralph von Ellenben most? Pihent egy kicsit, most gondolkozol rajta, vagy te is inkább ilyen spontánul várod a jövő hetet?
Nem gondolkozok rajta. Én azt érzem, hogy Ralph így nagyon nyugodtan ül a lelkem valamelyik kis szegletében, és majd amikor megkapjuk itt az utolsó figyelmeztetést előadás előtt 10-15 perccel, akkor majd valami nagyon elkezd így működni bennem hirtelen, de alapvetően így a hétköznapokban nem szoktam előszedni, vagy nem látom fontosnak, nem látom a helyét a hétköznapokban. Én teljesen úgy vagyok vele, hogy most nincs élesen bennem ez az ember, vagy ez a gyerek, de közben meg biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva egyszer csak így elő fog jönni, és ott lesz, amikor kell neki, úgyhogy én bízom benne.
Vidovszky György magyarországi rendező, miután színpadra vitte az előadást, hazautazott. A produkció most már éli a maga életét, és minden bizonnyal alakulni is fog, sőt, ez a sorsa. Mennyire nyugodtan távozik másfél hónapnyi munka után a rendező? Kérdeztük Vidovszky Györgytől.
Nagyon remélem, hogy alakítják, mert akkor az azt jelenti, hogy a továbbra is az övék. De az történik ilyenkor, hogy részben én Skype-on szoktam nézni az előadást. A színház lehetővé tette, hogy élőben nézem Skype-on keresztül a tökéletesen meg lehet állapítani, amit kell. És természetesen jövök még, tehát nem most voltam itt utoljára, hanem amikor tehetem, akkor visszajövök és nézem az előadást. És akkor, hogyha kell, akkor javítom is adtam.